Most folytatódik a gólvonal. Újabb támogatóval bővült a Magyar Vízilabda Szövetség szponzori köre az elmúlt napokban, amelynek köszönhetően tartalékolni is tud a szervezet, mondta a szövetség elnöke. Kemény Dénes kiemelte, hogy a 10 idei világversenyre is nyugodtabban tudnak utazni a válogatott csapatok. Farkas Dávid interjúja.
A mai financiális rendszerben, ami a csapatsportokat illeti, van egy direkt állami támogatás, van egy társasági adó, pályázatos támogatás, valamint vannak a privát cégek, akik támogatnak ebből a három lábból, ez az utóbbi, ez egyre erősebb. A jelentősége igazából nem is az, hogy most a totál költségvetésünkön ez százalékosan mennyit emel, hanem előre kell gondolkozni, és abban az időben, amikor mindenki a társasági adós pályázatokra bazírozza a költségvetését, mi folyamatosan erősítjük a jövő szempontjából majd újból visszatérő az előző évekhez hasonló fontos lábat, azaz a privát cégek reklámszerződéseit.
A privát cégek nagyságrendileg mekkora részt tesznek ki a szövetség költségvetésében?
Nem százalékokat akarok mondani, hanem azt, hogy azért akarjuk folyamatosan növelni, mert el fog az az idő jönni, amikor az állami támogatáson kívül társasági adós pályázat már nem lesz, és akkor ugyanaz lesz, mint mondjuk a pekingi évben volt, vagy akár még a London évben is, hogy gyakorlatilag két lábon állt minden labdajáték szövetség.
Mire használják ezeket a plusz pénzeket? Az aktuális kérések, plusz kívánságok teljesítésére, vagy pedig takarékoskodnak?
Hát elkezdtünk egy olyan háttéralapot erősíteni, amelyik egy olyan tartalékot képez majd a szövetségnél, ami sose volt. Ez az egyik oldala. A másik, hogy ez a 10 világversenyt, amin idén részt vesznek a csapatok, egyszerűen nincs annyi pénz, amennyi elég lenne.
Nagyobb stábbal utazhatnak ezzel együtt?
Mindig akkora stábbal utazott a válogatott, amikor a szükséges volt. Azért, hogyha több lesz a pénzünk a bevételi oldalon a szövetség kasszájában, attól nem fog senki indokolatlanul költeni, mert olyan évekre is kell gondolni, amikor kevesebb lesz.
Hogyan ítéli meg az elmúlt hetek eredményeit? Ugye a férfi és a női válogatott is rendszeresen játssza a meccseit a világligában, és persze a klubszezon is javában tart. Jó úton van a magyar vízilabdázás?
Hát én azt látom, hogy a válogatottak is, meg a klubcsapatok is jó eredményeket érnek el. Ez nem azt jelenti, talán azt hiszem a férfi válogatottakon kívül mindenkinek volt veresége is. Ez nem azt jelenti, hogy ugye tökéletesek vagyunk. Szerintem sok ország cserélne a mi férfi-női felnőtt utánpótlás eredménysorunkkal.
Kemény Dénest, a Magyar Vízilabda Szövetség elnökét hallották. Rózsa Csilla már az Egyesült Államokban készül a hamarosan kezdődő szezonra. A 18 éves golfozó az Inforádiónak kiemelte, a fő célja, hogy beilleszkedjen a profik közé.
Amerikában egy 2-3 hétre az edzőmhöz, Tom Burnetthez, hogy úgy felkészüljünk az első versenyre, ami február végén lesz, és hát alig várom.
Milyen körülmények között tud majd versenyezni ezen túl? Mennyire lesz más a légköre ezeknek a versenyeknek, viadaloknak?
Most ennek is van egy kör, ami mozog, ez nemrég hallottam ezt, hogy egy vándor cirkuszszerű, tehát hogy van egy ilyen közeg, aki versenyről versenyre jár, és most ebben most én is beletartozom. Sokukat már ismerem az amatőr világból, avagy amikor én játszottam profi versenyeken, akkor ott találkoztam velük, tehát nem lesz egy teljesen új világ. Viszont sokkal profiban meg vannak szervezve a versenyek, úgymond kapsz egy papírt, amit ki kell történet, hogy te mikor jössz, hova jössz, ide jön hozzá a transfer, oda jön hozzá a transfer. Sokkal kevesebb gond van a szállással és az utazással, mint amatőrként. A profik már pénzért játszanak, tehát ez már úgymond a munkájuk. Ilyen szempontból meg pont, hogy egy feszültebb légkör, mert hogy a megélhetésért játszanak.
Izgalmasabb lesz egy kicsit ilyen nyomás alatt játszani?
Eddig is nyomás alatt játszottam, mert mindig nyerni akar az ember persze, legjobbat kihozni magából. Ez most egy másik fajta nyomás lesz, úgymond. Még nem tudom milyen és hogy tudom kezelni, de az első pár verseny az pont erre lesz jó, hogy ezt kipróbáljuk.
És hány verseny vár az idén Rózsa Csillára? Hol lesznek ezek a tornák?
17 verseny van a versenynaptáromban. Új-Zélandon kezdik február végén, majd azt hiszem Marokkó, talán Németország, és igazából Európában mindenfelé, és úgy tudom, az utolsó verseny Dubájban lesz majd karácsony előtt 2 héttel.
Felkészült erre a sok utazásra?
Én az elmúlt pár évben is nagyon sokat utaztam, hát csak amatőr versenyekre, tehát igazából ez nem fog megváltozni, csak az, hogy most már más célokkal megyek egy versenyre, és másként fogok ott állni.
És mit szeretne elérni? Milyen helyezést tűzött ki maga elé?
Idén megpróbálok beilleszkedni és otthon érezni magamat. Persze ilyen helyezésileg a cél, hogy évvégére a top 80-ban legyek, hiszen ők kapják meg jövő évre a státuszt, és nem kell újra kvalifikálnom magam. Ez egyik fő cél. Emellett persze az olimpiára is, és az első 80-ban vagyok, akkor nagy eséllyel az olimpián is játszok.
Rózsa Csilla golfozót hallották. Taróczi Balázs wimbledoni párosbajnok szerint az ausztrál nyílt teniszbajnokságon győztes világelső szerb Novák Djokovic lehet az idei szezon legmeghatározóbb versenyzője. Hozzátette, a tavaly jobban teljesítő Roger Federertől többet várt a melbourne-i viadalon.
Ez az év első Grand Slam tornája, az Australian Open. Mennyire tud ez képet adni arról, hogy milyen lesz a folytatás? Hát Federer és Nadal még a második és a harmadik a világranglistán, de ők mennyire lehetnek meghatározóak, és mennyire dominálhatja majd az évet Djokovic, illetve kinőhet fel még melléjük?
Azok a játékosok, hogy jól játszanak az év első versenyen, azok jól játszanak az egész évben. Én hiszek abban, hogy Djokovic a legjobb teniszező, tehát a legeredményesebb, és mindig tud egy kicsit javulni, most az adogatása tökéletes. Életességre törekszik. Nadallal kapcsolatban kétségeim vannak, mert ugye ez a sok, már ugye másodszor ilyen hosszabb pihenőt tartott, mindig az arcán egy ilyen elégedetlenséget lehet látni. Én úgy el tudom képzelni, hogy úgy elkopott. Salakon még azért nagyon nehéz lesz őt megverni, de Salakon kívül azt hiszem, hogy elég sok önmagához képest váratlan vereséget fog szenvedni, mert rettenetesen görcsösen játszik. Federer az csalódás volt számomra, én azt hittem a tavalyi év után, hogy ugyanúgy fogja tudni az idei évet is játszani. Én csalódtam, hogy nem játszott olyan jól. Bízom viszont abban, hogy azok, akiket én nagyon kedvelek, és akit már régóta várom, hogy előrelépnek, Wawrinka és Nishikori egyszer csak oda fognak kerülni. Még egy játékos mindenképpen meg kell említenem, természetesen a Raonic mellett, aki a nagyszerű adogatása miatt őt nem lehet nem megemlíteni, Dimitrovot, aki valahogy úgy szerintem, hogy kezd beszürkülni az örök reménység kategóriájába, de én úgy gondolom, hogy az év alapvető és meghatározó ember az továbbra is Djokovic lesz.
Taróczi Balázs, korábbi wimbledoni párosbajnok teniszezőt hallották. A Bowl.hu szakírója szerint a New England 28-24-es győzelme a címvédő Seattle ellen az amerikai futballliga döntőjében történelmi siker volt. Gergelics József kiemelte, Tom Bradynek, a New England irányítójának kulcs szerepe volt a csapat negyedik Super Bowl győzelmében.
Rendkívül érdekes és izgalmas mérkőzést láthatott éjszaka az NFL rajongó tábora. A Patriots támadósora felülmúlta szerintem mindenkinek a várakozását, ugyanis ahogy azt a előzetesben említettük, olyan 20-25 pont volt várható, hogy annyit föl tudra majd tenni a New England Patriots, ehhez 28 pontot föltett. Ráadásul mindez úgy, hogy a védelem nem segítette mindaddig labdaszerzéssel, vagy nem volt nagy visszahordás, tehát ez teljesen önerő tette föl a Patriotsnak a támadó oldala. Egész egyszerűen a Seahawks védelmének nem volt válasza a New Englandnek a rövid passzos játékára. Tehát folyamatosan tudott haladni előre a Patriots, mindössze két labdát tudott szerezni a Seahawks, ezt leszámítva viszont nem igazán tudott mit kezdeni a Patriots-szal. Ez az egyik legfőbb oka annak, hogy a Patriots nyerni tudott, tehát hogy több pontot tett a táblára, mint azt előzetesen várták. Ugyanakkor a másik oldala ennek a mérkőzésnek, és azt hiszem ez az, amiről rengetegen fognak beszélni az elkövetkezendő napokban, hetekben, akár hónapokban, az, hogy ennek ellenére a Seahawks olyan helyzetbe került a mérkőzésen, hogy tulajdonképpen egy megnyert meccs volt számára. Ezt akár két esetben is elmondhatjuk. Egyrészt a harmadik negyed végén 10 ponttal vezetett a Seahawks, ami ismerve a védelmét már-már ledolgozhatatlannak tűnt. Erre jött a Patriots válasz, és két touchdown-nal megfordította a meccset. Most ezek után egy igen szerencsés elkapásra, de a Seahawks olyan helyzetbe került, hogy egyetlen yardra volt a győzelmet jelentő touchdown-tól, és ekkor Pete Carroll, a liga egyik legjobb vezetőedzője, sokak szerint az NFL történetének legrosszabb játékhívását követte el, amikor egész egyszerűen futás helyett passzjátékot hívott. Amikor van egy olyan futója egy csapatnak, mint ahogy a Seahawksnak, Marshawn Lynch, és egy yardra van az ember a Super Bowl győzelmet jelentő touchdowntól, teljesen adja magát a helyzet, hogy futójátékot kell hívni, sokkal kisebb a kockázata, persze ott is történhet labdavesztés, mondjuk egy fumble, de igazából az nincs benne annyira a játékban, és Marshawn Lynch egy yardot szinte bárki ellen bármikor tud, utána a Patriotsnak 20 másodperce maradt volna, hogy esetleg egy field goal-ol egyenlítsen. ez azért igen valószínű, hogy megtörtént volna. De egy passzjátékot láttunk, amit viszont így a védelem döntött el, ugyanis egy interceptionnel véget ért a mérkőzés, és a Patriots drámai küzdelemben az elmúlt 10 év talán legjobb Super Bowl-ján megszerezte a győzelmet.
Amihez ugye kellett Malcolm Butler, aki ugye itt az interceptiont hajtotta végre. De azért nem csak a Seahawks hibázott ebben a döntőben, hanem azért a Patriots irányítója, az MVP-nek választott Tom Brady is, aki hát szintén rá nem jellemző hibákat vétett, ugye ő is dobott interceptiont, Bobby Wagner kapta el a labdát. Mi okozhatta ezeket a tényleg feltűnő hibákat?
Bár dobott két interception Brady, és én azt mondom, hogy az első, az én sem nagyon tudom értelmezni, mert közelében nem volt Patriots-os játékos, tehát ott valamit nem láthatott, vagy nem jól mérte fel a helyzetet, az furcsa volt. Az, hogy dobott két interceptiont a liga legjobb védelme ellen, ez benne van. Ugyanakkor azzal totálisan ellensúlyozta, hogy 4 touchdown pass osztott ki. Egyébként ezzel megdöntötte Joe Montana rekordját, aki eddig 11-et tartotta a rekordot. Most, hogyha jól emlékszem, akkor Tom Brady már 13-nál jár a mostani 4-et. Tehát az nem volt benne, hogy 4 touchdown tud dobni. Ugye ez jelentette a 28 pontot. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy Brady jogosan nyerte meg a két hibája ellenére is. Viszont hát Butlernek a szerepe a tipikus hollywoodi sztori, egy teljesen névtelen hős a Super Bowl-on. Ugye ennél drámai helyzet nem kell, mint hogy egy yardon múlik a bajnoki cím sorsa, és akkor jön egy draftolatlan újonc, és eldönti a meccset a legkiélezettebb szituációban. Hát egyszerűen ilyenek a mesesztorik. Azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen eseményekért, ilyen pillanatokért egyrészt érdemes sportolni, másrészt ezekért a pillanatokért érdemes nézni.
Gergelics Józsefet, a bol.hu szakíróját, a Magyar Távirati Iroda munkatársát hallották. Ezzel véget ért a Gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják, és akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, az inforádió.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető, Szabó Gergő.